Lám, amint megkapják a pénzt, a fél év első napján a bőség, mint ahogy a fazék széttolja a parazsat a tűzhelyen, elszakítja az apát és fiút, míg a nyomor aztán újra összehozza őket, mint a lapát a hamut. Egy ilyen téli kampány alatt Istennek tetsző egyetértés volt köztük, megosztották barátságosan az életgondokat, s gyakorta szólt így az öreg:
mindenünk fogytán van, borunk dohányunk, élelmünk, láss valami után.
Károly báró, ügyes, élelmes, ötletgazdag, csinos fiatalember volt, egy kis vihágságot sem kellett kérni a szomszédból, ha neki indult, többnyire sikerrel járt, egy pár napra valót beszerzett. Hiszen mindig akad valaki, aki lehetséges egy kis eret vágni. Az Isten bölcsen rendezte be a világot. Nem ok nélkül teremtette az ostoba embereket. Ezek a leghasznosabbak. Mire a Károly szerzeménye elfogyott, addig az öreg Pál báró, ám bár még nem volt öreg, csak 47 éves, okvetlenül kieszelt valamit, önként ajánlkozván: most rajtam a sor. És ez a kölcsönös támogatás apa és fiú között igazán megható volt. Mert a kölcsönösség az igazság, semmi sincs ingyen. Lári-fári, hogy Illést egy hullú táplálta, vagy ha táplálta is, bizonyosan volt rá valami különös oka. Hanem egyszer tél vége felé nagyon megnehezedett ez az élet. Ilyenkor van a felföldön az ínség, kivált, ha ősszel nem adott nekik a föld elég krumplit. A gondviselés a tótokkal a krumpli útján beszél. Ha sok krumpli van, az annyit jelent: szeretlek, tótocskák, szaporodjatok. Ha nincs krumpli termelés, akkor az Istenke haragszik: minek vagytok ti a világon, tótocskák? És a járinkó ilyenkor még jobban elkezd köhécselni. Az általános szegénység még jobban megszorongatta az úcska kastély lakóit. Bolond egy matézis: ha az egyik semmihez egy másik semmi jön, hogy az akkor még kevesebb. Pedig úgy volt. Rozsákné egy napon kikaparta fakanalával az utolsó maradék zsírt is a bödömből, mikor az utolsó galambfiúkot megsütötte, azután odaállt a báró urak elé, és ünnepélyesen lekapcsolván a gazdasszonyi kötényét azt kérdé:
hát holnap mit teszünk?
Azt maga tudja, Rozsákné, hát mi van még?
Főzni való semmi.
Hát sütni való? Kérdi Pál báró.
Ez a csíz itt,
felelte Rozsákné gúnyosan a kis fakalitkára mutatva, ahol egy soványka csízecske gubbaszkodott.
Nincs már itt egyéb élő állat, mert a macskánk, a círmos is elvándorult, mert nem bírta tovább a koplalást. Felszedte szegény a sátorfáját.
Kár érte, mert szükség esetén meg lehetett volna enni. No csak ne nyugtalankodjék, asszony néni.
Nagy ínség idején mindig asszony néni volt Rozsákné, a bőség napjaiban ellenben vén boszorkány.
A baj kétségtelenül a nyakunkon van, de majd lerázzuk. Kiokoskodok a fiammal valamit. Inkább nézzen le Kent nénike a pincébe, és turkálja fel jól gerebjével a homokot, hát ha talán ott még valahol egy palack bort.
Rozsákné lement a pincébe, de könnyebb lyukas hídon aranyat találni, mint abban a pincében bort. Hát persze nem is talált. Az alatt a báruk elfogyasztották a három galambfiúkot. Csak már legalább töltelékjük volna. Aztán meghányták, vetették a legközvetlenebb jövőt, és abban állapodtak meg, hogy Károly báró legott átmegyen Krivánkára, a paphoz, aki iskolatársa volt, és vagy 10 forintot kért tőle kölcsön, de ha 5 lesz, akkor is jó. Rögtön útra is kelt a fiatal báró, s nagy aggodalmakkal, reményekkel várta az öreg, ráhagyván, miket vásároljon útközben. Egy verdunk dohányt a zsidótól, vásároljon 2 font húst a mészárostól, egy kis cukrot, kávét a lapusnyai boltostól. Az est is beköszöntött, de Károly nem jött. Az öreg éjfélig várta, csak egyre nem jött. Minden neszre fölriadt, nyugtalan lett, végre fölköltötte Rozsáknét is.
Képzelje csak! A kis báró nem jött haza.
Hát bánom is én,
szólt Rozsákné, nagyot ásítva a másik oldalára fordult a vacokban.
Rossz pénz nem vészel.
Félek, Rozsákné, nagyon félek.
Mitől fél?
Hogy teszem azt, megették a farkasok.
Erre aztán a Rozsákné is fölkelt, fölöltözött és elpityeredett.
Csak ugyan a farkasok meg lehet, uram, meg lehet. Kivált, ha olyan éhesek voltak, mint mink vagyunk.
Pálbáró bement a szobájába, lehajtotta fejét az asztalra. Úgy látszott, mintha egészen össze volna a lelke zúzva, mintha sírna. Mindenféle gondolatok kavarogtak a fejében, hát ha nem kapott pénzt, hát ha kapott és elköltötte, vagy ha valami baja esett út közben.
Szegény uram, mégis jó ember, sóhajtott Rozsákné, mikor így látta. Mennyire szereti ezt a fiacskáját.
Azután addig nógatta, míg befeküdt az ágyába.
No, nem lesz semmi baja. No, csak feküdjék le a méltóságos úr, ne vesztegesse azt a drága testi erőt a lelki töprengésekre. Pihenjen le, uram, én majd ébren várom a kisbárót, ha eljön, felébreztem.
Pálbárónak rémes álmai voltak. A farkast látta álmában, aki megtámadja Károly úrfit, a lapusnyai erdő szélén is széttépi, fölfalja. Egyszer csak, amint lakmározik belőle, ráakad a zsebében a dohányra, amit a zsidótól hoz, megszagolja, s egy nagyot prüsszent, de olyan nagyot, hogy erre fölébredt Pálbáró. Fényes nappal volt már, és voltak éppen ő maga, Pálbáró prüsszentett, olyan füstmacska ment az orrába Károly úrfi pipájából, ki apja ágyánál ült, és kedélyesen pöfékelt.
Hát itt vagy! Kiállta az öreg örvendezve. No, kutya mája, csak hogy itt vagy! Hát már most beszélj! Megvan-e a pénzecske?
Károly úr megcsörgette feleletül a zsebeit.
Mennyit adott?
10 forintot,
mondá vidáman.
Derék iskolatárs, mégis veszed hát valami hasznát, hogy iskolába jártál, talán ha 20-at kértél volna.
Lesz több is, felelte a fiú rejtélyesen. Ez csak előleg.
Hogy? Kérdi az öreg tompán.
Ez egyszer fülön fogtam a szerencsét.
Ne beszélj!
A krivánkaiak templomot építettek, amint tudod. A tornyuk is készen van már, csak a harang hiányzik bele. A papa elbeszélte, hogy együtt van a pénzük a harangra, kerek 600 forint, és hogy holnap indulnak Beszterce bányára megvenni. Bárcsak olyan harangot kaphatnának, mondá, mint ez a miénk a toronyban szóból. Szó lett, atyám. Eladtam nekik a harangunkat.
Az öreg pál csak úgy nyelte a szót egy darabig, hanem az utolsó mondatnál elöntötte a harag, vörös lett, mint a skarlátposztó, és kiugrott az ágyából.
Malávaló korcsfajzat!
Kiáltál rikácsolva az öklével rohambán a fiúnak, ki az ajtó felé hátrált.
Hát volna lelked elpocsékolni a szent harangot, amely ősatyáidat elsiratta? Nem! Soha! Soha! Takarodj ki a házamból, elfajzott utód! Soha sem akarlak látni többé! Én kikergetlek innen is, megátkozlak!
Kezeit átokra emelte fel, szemeiben s arcán a behenci bárók arisztokratikus gőgje fény lett. Rozsákné rémülettel rohant be, s aztán a saját testével fedezte a Károly báró menekülését, ki leakasztván köppönyegét, fogta a hegymászó botját, félrecsapta a kalapját, s fütyörészve indult el vándorútjára Nedec felé, gróf Pongrácz Istvánhoz. Délfelé lassan-lassan lehűlt a pálbáró hangja, s megszólítá a sírdogáló Rozsáknét.
Hát, kendvém, banya, mit pityereg? Öltözön inkább, felhúzza fel a csizmáját, aztán menjen át izibe krivánkára, és mondja meg a papnak, hogy tiszteltetem, és ha lehet, még ma jöjjenek el a harangért.
A vénasszony ilyetten vetett magára keresztet.
Én, uram, teremtőm, hát akkor miért haragudott annyira Károlykára?
Pálbáró elmosolyodott.
Nem volt az harag Rozsákné, hanem csak egy kis politika.
Hát igaz is, nem való a gyereket rontani, hogy most a 600 forintot megossza vele. Elég nagy a világ, hadd menjen és keressen magának valamit.
Az elkergetett fiú egyenesen Nedec várába tartott, beállítván Pongrácz Istvánhoz, megvedlett ruháiban, lucskosan, zúzmarásan, deres orral, deres fülekkel. Úgy nézett ki nagy smaragdzöld köppenyében, mint egy garabonciás diák. A várú csak nagy nehezen ismert rá.
Ohó, ne! Te a fiatal behenci vagy! Hát mit kívánsz tőlünk?
Szerette használni a fejedelmi többest. Károly úrfi pszichológus volt, mindig arra törekedett, hogy hát hominem beszéljen kihez a maga hangján, színészi pózba vág